Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Turizmus Café őszi sorozatának a második darabja. Anya és fia vannak itt a stúdióban, Hunk Erika és Hunka Ferenc. Hát kezdjük a hölgyel természetesen. Ugye Mogyoródi Akvaréna park, élménypark és kemping, és Ferenc pedig az egy nagyon érdekes kérdés, mert turisztikai szakember is vagy, meg informatikus is vagy, majd elveszünk a részletekbe, de mindenképpen izgalmas lesz ez a szimbiózis. Kezdjük akkor, Erika, veled, jó? Csodáltam is, hogy nem találkoztunk még eddig, mert gyógyfürdőkhöz, fürdőkhöz, strandokhoz az elmúlt évtizedekben elég sok között volt, több helyszínen, és én is sok helyen megfordultam, mint riporter, de nem találkoztunk. Nagyon röviden ez a pályai, hogy néz ki? Dunakanyar és környéke.
Hát 1988-ban kerültem ki a Lepencei strandfürdőre, ami azóta már nagyon régen, évek óta zárva tart. Ott kezdődött a pályám, épületgépész árszakértőként kerültem ki teljesen véletlenül oda dolgozni, és ott szerettem meg a fürdők világát. Ott
de a gépészeti a... részt?
Hát ez volt tulajdonképpen a szakma, azt is, igen. Vendéglátástól kezdve a fürdő üzemeltetés minden területét megismertem ott. Ott 15 évet töltöttem el a strandon. Végül is a gyermekeim ott nőttek fel, és valószínű, hogy innen van a nagy kötődés a turizmus iránt.
Ezek hát lehettek volna úszók is ennyerővel.
Hát lehettek volna, ebbe teljesen igazad van.
Termál Hotel Visegrád az
utána,
is volt, ugye?
Igen, 2000-es években elején kezdték építeni a Termál Hotel Visegrádot, és amikor megnyílt 2004. április 1-én, akkor volt a hivatalos megnyitója, akkor én már ott kezdtem el dolgozni, a wellness és spa területén. Rövid időn belül ott vezető lettem, és igazából onnan kezdve ismerkedtem meg a vezetői feladatokkal is. Addig csak a fürdőnek az életét ismertem.
És aztán jöttél egyre közelebb Budapesthez, volt egy ilyen szakasz is.
Hát volt egy kiugrásom, tehát 12-ig voltam a Termál Hotel Visegrádban, és ott a wellness spa gyógyászati vezető voltam. 12-be elcsábítottak az Alföldre, Hajdúnánási gyógyfürdőnek voltam a vezetője.
Ez egy komoly ajánlat kellett, hogy legyen azért ebből a környezetből, Dunakanyarba, Budapest közelségéből, de biztos jó ajánlat volt.
Igen, meg egyéb dolgok és szerepet játszottak ebben, de nagyon-nagyon jó dolog volt, nagyon jó volt megtanulni azt a fürdőéletet, amit az Alföld képvisel, tehát teljesen más, mint ami a budapesti területeken és a környezetében. Az alföldi vizeknek a minősége, gyógyító ereje az valami csodálatos dolog. Ettől függetlenül 16-ban hazaérkeztem egy újabb hívásra, a budapesti gyógyfürdőkhöz kerültem. És 16-tól 21-ig itt is dolgoztam.
Csillaghegy, az Csillaghegy. Sokaknak meg lehet, hogy Budapesten könnyek. Az új Csillaghegy az a te nevedhez
így van.
Fűződik, ugye?
Hát igen, tulajdonképpen én vezettem a fürdőt, és az egész építkezés alatt én felügyeltem szakmailag.
És akkor most ugorjunk a sor végére, akkor most Mogyoród.
Igen, a sorban még volt egy olyan, hogy én azért jöttem el a budapesti gyógyfürdőtől, mert úgy gondoltam, hogy megkezdem nyugdíjas éveimet.
Erre én nem akartam kitérni, és nem is hiszem el, tehát igen, ugorjuk akkor oda, ahol én mondtam.
Ebből adódóan ez körülbelül 2 hétig tartott, mert utána elcsábítottak Mogyoródra, hogy vezessem a mogyoródi akvaparkot.
Ha magyarázni kell, mert valaki nem volt ott, akkor mit mondasz? Mi az a hektár, a csúszdaszám, a kemping, mi az, ami a legütősebb?
Onnan indul, hogy Mogyoród volt tulajdonképpen, Mogyoródon épült meg Magyarország
hát
első olyan.
Persze, jó,
igen. Ezen kívül az első csúszdapark is, ami Magyarországnak a Mogyoródi volt az első csúszdaparkja, és ez azért tartja magát minőségben, bár nagyon sok csúszdapark épült azóta.
Környezetetekben is.
Igen, így van. Nagyon-nagyon szép a természeti környezete az egész csúszdaparknak, ilyen úgy gondolom, hogy jelenleg is egyedülálló.
Panorámás,
és nem állványzaton álló csúszdákról beszélünk, hanem a hegyre felépülő tematikus jellegű csúszdaparkról beszélünk. Az egész terület 11,5 hektáros, csodálatos környezet, nem lakott terület, ugye szembe vagyunk a Hungaroringgel, tehát a Forma 1-et élvezzük élőben. Azt a nagyon forgalmat. Sokan kihasználják, hogy a legfelső pontjáról a parknak, onnan nézik a futamokat.
Az őrültek háza olyankor?
Őrültek háza. Minden területen őrültek háza, a vendégek elég nehezen tudnak eljutni a parkba, ugyanis a közlekedés miatt Hungaroringet nyilván előrébb helyezik a közlekedés biztonsági szempontból, le vannak zárva az utak.
Se kisebbe, aki
igen, körülbelül, tehát nagyon nehezen különleges utakon lehet csak eljutni hozzánk, ami azért zavaró tényező. Ez a negatívumja, talán, hogyha elmondhatnám, mert a kempingünk viszont teljesen tele van, és azt már év elején tehát értékesítjük, teljes mértékben, 100%-ba, ami most az érdekes, hogy augusztusban már 25-e tájékán megjelentek az első következő évi Forma 1-es foglalások.
Hát a jegyek is hamarabb fogynak el, most már sokkal, igen, tehát ez minden előre jött. Na majd mindjárt folytassuk, jó? Azzal, hogy ilyenkor mit csinálsz, mert mindenki azt kérdezi nyilván tőled, mert láttam, megnéztem ma reggel a honlapot, ugye most zárva tartottak.
Bezártunk, igen.
És majd 24 nyarán találkozunk, tehát akkor, hogy ilyenkor mi történik. De akkor jöjjön Ferenc. Ezt majdnem elfejtettem, de kértem a kolléganőmtől egy 200, biztos nem 200-as volt akkor, ugye, ami
egy 20 forintos.
20 forintos volt?
Édesanyám szerint 10 forintos.
Igen.
Hát vannak ilyen családi viták a Turizmus Caféban, de ezen most átlépünk. Szóval te úgy választottál pályát, hogy családilag földobtatok egy 10-est vagy 20-ast?
Így van, elég bizonytalan voltam ott a pályaválasztást illetően, mert egyébként a korábbi tanulmányaim azok során ott programozást tanultam, tehát számítógépes fejlesztést, és ugye mivel 4 éves koromtól a Lepencei strandon nőttem fel, így elég közel került a vendéglátás szeretete is hozzám, és amúgy pont akkor ott a Lepencei strand medencéjéből néztem végig, hogy hetente húzzák fel egymásra a Termál Hotel Visegrád 1-es szintjeit, és akkoriban növekedtek így gombamód Magyarországon a szállodák, és hát igazából így megtetszett ez a csillogás, megtetszett önmagában a vendéglátás, az mindig közel állt hozzám, pont ebből fakadóan, és akkor ott elbizonytalanodtam.
Igen, mert a másik oldalon meg volt ott, ezt föl kell olvasnom. Analitika, statisztika, operáció, igen, kutatás, hatékony, igen, adatkezelés, automatizálás, eljutunk majd ide. Ez volt az egyik serpenyőben, igen, ezért kellett a 10-es, 20-as, a másikban meg ott volt a strand, a Termál Hotel Visegrád épülő tornya, ez egy nagyon klassz szálloda egyébként, tehát megértem. És akkor végül idegenforgalom?
Igen, és akkor ott az utolsó nap, amikor le kellett adni ugye a pályaválasztáshoz a jelentkezési lapot, akkor ott ugye a sorrend számított a sorrend, hogy mi kerül előre. És az utolsó pillanatban se tudtam eldönteni, és édesanyámnak volt a javaslata, hogy akkor dobjunk fel egy pénzérmét. Feldobtuk a pénzérmét, és a turizmusra esett. Úgyhogy így kerültem el végül az idegenforgalom szakirányra. Hát ezt a pénzérmét lehet ugye forgatni. Ugye 2020-ban egyszer megfordítottam, és igazából, hogy mikor fordul majd vissza magától, vagy mikor fordítom én magam vissza, azt majd nem tudom, tehát nincs kizárva a lehetősége.
A te szakmád most, és amit te kitaláltál, startupnak?
Mondjuk
ez
startup-nak,
még lehetnek startup. Ez igazából a dinamikus árazást segíti? Miben segít most a szállodásoknak az, amit te kitaláltál, vagy ti kitaláltatok egy pár éve?
2014-ben jött be a szállodaiparba a dinamikus árazás, és akkor kezdték el alkalmazni a hotelek. Ugye korábban a repülőtársaságok már előszeretettel alkalmazták, hogy egyik nap ennyibe kerül ugye a repülőjegyár, másnap pedig olcsóbb, drágább, ugye ezt általában a kereslet-kínálat mozgatta, és ugye 14-be kezdte el alkalmazni a szállodaipar is ezt a technikát.
Technikát vagy technológiát.
Igen, és ott, mivel az egy viszonylag friss technika volt a szállodaiparban, ezért kevés támogató szoftver létezett, ami tényleg ezt napi szinten tudta segíteni, és akkor így 2016-ban kezdtünk el az üzlettársammal egy olyan alkalmazást fejleszteni, ami pont ezt a revenue management témakört támogatja, aminek ugye a célja ugye a minél magasabb profit elérése, és ugye ezt úgy érik el, hogy ugye napi szinten Budapesten akár naponta többször is ugye a jövőbeni árakat a várható kereslethez igazítják, és ugye ehhez szükséges néhány olyan szoftver, ami ezt a munkát megtámogatja, és ugye a lehető leghatékonyabban tud téged segíteni abban, hogy a lehető legjobb döntést hozd meg a nap végén. Majd ugye ennek a visszamérésére is szükség van, tehát hogy ugye Ez egy döntéstámogató rendszer, kifejezetten revenue management témakörre fókuszálva.
Ez szóval érdekes, mert ahogy mondod, 5-6 éve erről hallok, dinamikus árazás, ezt mindenki használja. Hogy mit lehet még ebben fejleszteni? És arra is, hogy az édesanyja ebből tudott valamit használni. Te használtad valaha napi gyakorlatban?
Az árazásnál, az árak kialakításánál sokat beszélgettünk, de én tulajdonképpen a rendszerüket nem tudom használni, mert ugye ez szállodára van speciálisan kialakítva.
Tehát ezt egy kempingre nem lehet átvinni?
Érvényes, de az árazásról és annak a dinamikájáról sokszor beszélgettünk, amikor egy új konstrukciót vagy egy új árat vezetünk be.
Nézem a foglalást, nézem a visszajelzéseket, az időablak zsugorodik, ezt már tudjuk a szállodásoktól, tehát mindenki aznap foglal, nagyon sokan aznap foglalnak. Rám nyitottak egy 5 csillagost, az följebb ment az ára, lejjebb ment, nekem mit kell csinálni a Balatonon, a másik parton mondjuk hozzá, és akkor ezt az egészet teszed alá végül is a menedzsmentnek?
Igen.
És az adatbőséget?
Hát igen, mert ugye mondjuk, hogyha így ránézel mondjuk egy jövőbeni foglaltságra, tehát hogy mondjuk most mondjuk azt látod, hogy decemberben 20%-on áll a szálloda foglaltság, akkor azt nehezen tudod úgy megítélni, hogy ez most jó-e vagy sem. Tehát igazából
hát ott... nem. Igen, 60-nak jobban örülnék.
Igen, abszolút. Vagy lehet, hogy mégsem, mert lehet, hogy akkor túl hamar adtad el a szobáidat, és akkor igen, lehet, hogy túl olcsón árultad ki magadat, mert hogy az utolsó pillanatban jönnek a foglalások. És hogy amikor ránézel mondjuk egy jövőbeni dátumra vagy hónapra, akkor ugye nehéz ezt így megítélni, és itt jön be a szubjektivitás, és a mi rendszerünk abban támogat téged, hogy mondjuk meg tudod például azt nézni, hogy tavaly ilyenkor hogyan állt a december, és ha tavaly ilyenkor mondjuk 18%-on állt, akkor mondjuk tudod, hogy foglaltságban most többet értél el, de ugye maga a dinamikus árazás és ugye a revenue management, az ugye a két dologgal játszik, egyrészt ugye a foglaltsággal, másrészt az átlagárral. Tehát ugye a kettő kombinációja az, ami
a környékbeli átlagárakkal mondjuk?
Hát a te szállodád átlagárával, igen, tehát hogy igazából ugye lehet, hogy ma eladsz egy szobát 50 000 forintért, holnap pedig ugye 80 000 forintért, és ugye nem mindegy, hogy milyen, melyik időszakban hány szobát értékesítesz, és ugye ennek a kettőnek a kombinációjából jön ki az optimális bevétel, és ugye az optimális bevétel az minimum az üzleti terv, és igazából magának a szoftvernek ugye az a célja, hogy ugye az üzleti tervedet elérd, és hogy időben tudjál reagálni ezekre a keresleti változásokra, tehát hogy felismerd azt, hogy neked itt valami beavatkozás szükséges, akár ahhoz, hogy árat növelj, akár ahhoz, hogy árat csökkents, akár ahhoz, hogy egy marketing aktivitást elindíts az adott időszakra, vagy egy promóciót.
Akciót, bármit.
Igen, meg. Tehát hogy igazából ebben segít, hogy időben felismered azt, hogy neked cselekedni szükséges mondjuk így a jövőre nézve.
Mennyivel egyszerű volt ez régen a piacon, nem? Hát akkor a kofák pontos, vagy most is tudják, hogy délben már megfáradt mondjuk a padlizsán, meg a brokkoli, akkor elkezdik féláron adni, vagy kettőt adnak egy áráért. Ez tökre ugyanaz, csak most már mesterséges intelligencia, de valami ilyesmiről van szó. Ilyenkor azért nagyon büszke lehetsz rá, nem? Amikor így levezeti ezt a disszertációt, vagy nem tudom is. És akkor ez Peak Plus, ugye így hívják?
Peak Plus, igen.
És akkor ezt veszik Magyarországon és külföldön is ezt igen, a lehetőséget. Igen, tehát vannak partnerek.
Igen.
És hogyan tovább? Hova tovább? Hova lehet ezt fejleszteni?
Itt szeretnénk egy nagyobb fejlesztést a jövőben elindítani, és pont ugye már megemlítetted a mesterséges intelligenciát. Ugye jelenleg általában a revenue menedzserek azok, akik ezt a napi szintű árazást elvégzik, vagy sales menedzserek, szállodája válogatja, és ugye sokszor ez ugye szubjektív alapokon történik meg, és nyilván mindenki próbál a lehető legtöbb adatra támaszkodni, és úgy meghozni egy jövőbeni döntést.
Hogy érted azt, hogy szubjektív? Úgyhogy én elkezdek aggódni, mint kofa piacon, a nyakamon marad a brokkoli, tehát úgyhogy látom a decembert, és 20%, igen, és a főnököm meg nyom fölülről, tavaly ilyenkor meg 32 volt, de semmit, igen, nem számít, hogy tavaly mi volt, mert minden megváltozott. Hát majd beszéljünk arról, nátok magyarod is, biztos, hogy mások a foglalási szokások a kempingben, minden változott, Covid van, energiaválság van, recesszió van, vagy nincs. Hogy lehet az almát a körtével összehasonlítani, de mégis ebből kell ezek szerint kiindulni. De a szubjektív tényezőt azt mondod, hogy előbb-utóbb ki kell teljesen zárni ebből a műfajból.
Azt mondom, hogy meg tudja támogatni mondjuk egy algoritmus ezt az egész döntési műveletet, mert hogy minél több adat áll rendelkezésre, annál könnyebben tudod meghozni a döntéseidet. Tehát, hogy most növelj árat, vagy csökkents. Budapesten szokott olyan lenni, hogy ugye, nem tudom, az egyik szálloda lemegy 1 euróval, és akkor a másik észleli, és ő is lejjebb megy 1 euróval. Tehát ugye egymást követjük az árakban. És
nem is jó, mert áspirál, meg ezt tudjuk, igen.
Igen.
De ez történik.
És hogy igazából ezt az egész döntési műveletet tényleg meg tudja támogatni egy mesterséges intelligencia, ami mondjuk nem feltétlenül a mai napot tudja jól lereagálni, de mondjuk a jövőbeni keresleti változásokat akár mondjuk előre tudja jelezni, vagy tudja azt neked megmutatni, hogy amúgy a növekedési, az átlagos növekedési trended, az mondjuk hova fog esetleg így eljuttatni téged, akár egy decemberi hónapban.
Egy új álláshoz, vagy egy előléptetéshez, igen.
Igen. És akkor, hogy akár arra is tud javaslatot tenni, hogy akkor hol milyen árváltoztatást hajts végre. Ugye ezt jelenleg úgy építik föl a szállodák saját maguknak, hogy bizonyos szabályrendszereket találnak ki, hogy foglalási sávokat definiálnak, és ezen belül tudnak mozogni egy ársávon belül. És ugye ezt lehetne egyébként finom hangolni, tényleg egy ilyen mesterséges intelligenciával, amikor az mondjuk akár figyelembe veheti azt is, hogy mondjuk tudom, a te szállodádban mondjuk jellemzően mondjuk spanyol vendégek érkeznek, és a Barcelona-Budapest járatnak mondjuk december 10-én épp 20%-kal csökken az ára, és így mondjuk akkor várhatóan neked ott meg fog nőni a keresleted, mert hogy ráadásul mondjuk pont egy, biztos, hogy nincs, de hogy spanyol valamilyen ünnep van mondjuk december 10-én, lehet, hogy rossz példát
mondtam, csak hogy előbb-utóbb 24-én.
De hogy bármilyen ilyen adatalapú előrejelzést tud készíteni.
Tehát magyarul nagyon sok szenzor, nagyon sok érzékelés, nagyon sok csáp, ugye?
Igen.
És előbb-utóbb akkor, ahogy az újságírók meg műsorvezetőket is leváltja a mesterséges intelligencia, úgy azért ez a fajta munka is, az élő munka az kiszorul. Most, ahogy ezt levezetted, igazából előbb-utóbb a menedzsment meg fogja kapni ezt reggel egy jelentésben, vagy 3 sorban a mesterséges intelligenciát. Nem feltétlenül kell hozzá ember.
Hosszú távon elképzelhető, de egyébként jelenleg is van olyan szoftveres megoldás, ami tud egy ilyen automatikus árazást biztosítani. Én nem ismerek olyan hotelt vagy szakembert, aki 100%-ban rábízza erre magát, tehát hogy mindenhol van egy kontroll, és mindenhol van egy olyan személy, aki ezeket a döntéseket amúgy felülvizsgálja, és a felülvizsgálatot követően akár módosítani tudja, és ami érdekes, hogy a mesterséges intelligenciával el lehet majd azt érni, hogy ugye, ha mondjuk te felülvizsgálod, és úgy döntesz, hogy ez mégsem jó, akkor azzal mondjuk, tehát meg is tudod tanítani magát az algoritmust a te szokásaidra.